Jó estét kívánok! Augusztus kisasszony hava. Az elnevezés többek között a hónap nagy egyházi ünnepére, Nagy Boldogasszony napjára utal, augusztus 15-ére, Szűz Mária mennybe menetelének napjára. Az elnevezés, Boldogasszony, utal egy feltehetően ősi asszonyistenségre is, kinek alakját, mint oly sokszor az idő, egybe most a Szűz Mária alakjával. E napon van sok helyen a templom búcsúja, azaz annak a szentnek a napja, kinek tiszteletére a templomot felszentelték, hiszen számtalan Szűz Mária tiszteletére szentelt templomot találunk Kárpát-medence szerte, és jelentős búcsújáró időszak is az augusztusi Mária nap. Sőt, az augusztus 15-e Nagy Boldogasszony napja és szeptember 8-a kisasszony napja közé eső úgynevezett két asszony köze is kiemelt időszak hagyományainkat, szokásainkat tekintve. Legfontosabb búcsújáró helyeink, hogy csak néhány Máriához köthető híres kegyhelyet említsünk: Andocs, Búcsú Szent László, Mária Remete, Győr, Mária Gyüd, Mária Nosztra, Mária Pócs, Mátra Verebély Szentkút. Vasvári Anna Mária vagyok, a Mária Rádió Kincsek a Hagyományban adásának szerkesztő műsorvezetője. Fenti mondataimból már megtudhatták, mai műsorunkban Szűz Máriához és a Nagy Boldogasszony napjához köthető szokásokról, a búcsújárásról fogok beszélgetni vendégemmel, Mackó Mária énekessel, de hallhatnak majd még egy beszélgetést, melyet Váradi Béla pékmesterrel készítettem, aki éveken keresztül sütötte a budapesti Szent István Bazilika augusztus 20-i ünnepi körmenetére az új kenyeret. Mackó Mária magyar örökség és prímadíjas népdalénekest hallották, aki egy saját gyűjtésű Mária éneket fújt a Mária Rádió Kincsek a Hagyományban műsorában, egy olyan búcsús éneket, melyet maga is dalolt a turai búcsúsokkal, mikor a híres nemzeti kegyhelyre, Mátra Verebély Szentkútra, a Nagy Boldogasszony templomba gyalog mentek a hívek.
Nem véletlen, hogy Mackó Mária jutott eszembe, hogy Nagy Boldogasszonyról, augusztus 15-i ünnepünkről beszéljünk, hiszen nem csak Mária, Mackó Mária, de más módokon is nagyon fontos ez a nap az ön életében, és kapcsolódik az egész élete ehhez a naphoz.
Augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén láttam meg a napvilágot, és ez egy hatalmas kegyelem számomra. Még otthon születtem a házban.
Turán.
Igen, a Galga mentén, a nyugati palotság legdélibb területén nálunk a turai búcsú jeles napja is, augusztus 15-e. Nem véletlenül született az ember akkor és oda, amikor és ahová. Egy hozott tudással érkeztem én is, mélyen hívő családba, messzire látó emberek közé. A népdalok mellett mindig ott voltak a népénekek, a vallásos énekek, amelyek őseinket fölemelték azokba a magasságokba, ahová nem lehetett eljutni csak az énekeken keresztül. Nagyon nagy egyéniség volt az édesanyám, nagyon nagy példaképem.
Szerencsém volt ismerni az édesanyját. Egy életvidám, kedves, tűzről pattant asszony volt, még idős korában is, de végtelen szelídséggel megáldott asszony.
Csak úgy, mint a nagymamám. rengeteget énekelt. Nagyon szép hangja volt az édesapámnak is. A Gyöngyös Bokrétában is táncolt és énekelt édesapám.
Ezek a 30-as években alakult táncos és zenész csoportok, akik járták az országot, és többek között a Gyöngyös Bokréta mozgalomnak köszönhetjük, hogy a táncaink, a zenéink ilyen élőek maradtak, Turán is, a Galga mentén is, hiszen ott nagyon-nagyon nagy táncos és zenész élet van a mai napig. De azért kapcsolódjunk vissza az előző mondatához.
Ezeken az énekeken keresztül 5 perc alatt el lehetett jutni az égiekhez. Mária üzenet hordozó, üzenet közvetítő, kibe jártak ezen a kapun őseim, és szebbnél szebb dallamokat hallottam tőlük. Természetes volt ez a világ, és én nagyon boldog vagyok, nem tudok elég hálát adni a Jóistennek, hogy ebbe a hagyományba születtem bele. Volt egy Szilágyi Panni néni nevezető asszony, akinek nem volt családja, nem volt gyermeke, nem ment férhez soha, és ő énekelt a templomban. Az nekem meghatározó élmény volt. Gyönyörű hanggal jött közénk, tőle hallottam én, édesanyám és a nagymamám után ezeket az énekeket. Ezek egyáltalán nem könnyed énekek. Nagyon súlyos mondanivalóval, üzenettel vannak jelen most is az életünkben és körülöttünk. És én ezt a népi, úgynevezett népi vallásosságot szeretném éltetni. Bármilyen élethelyzetben nagyon sokszor gyermekként elmentünk a búcsúba, a Mária Besnyői búcsúba jártunk mi augusztus 15-én, majd október 8-án pedig Magyarok Nagyasszonya ünnepén a Mátraverebély Szent Kuti templomba. És én még gyerekként gyalog mentem Mária Besnyőre, a vállamon a Mária szoborral, az 30 kilométer volt, énekelve, imádkozva, boldogan, és nem vettük le, nem adtuk át, hogy segítsenek, ha már elfáradtunk, akkor a másik vállunkra tettük, de vittük. Jó, persze volt, amikor cserélni kellett, igen, mert azért nem voltunk felnőttek, de nagyon büszkén vállaltuk, és úgy kiszakadt a lelkünkből az ének. Édesanyám mindig mondta, hogy egy éneket legalább meg kell tanulnunk, hogy azt hazahozzuk, és akkor egy évig azzal olyan jól vagyunk. Azokat énekeljük, tovább is adjuk, és amikor visszamegyünk a következő évben, akkor újra halljuk, és egy másikat hozunk el.
Ugye Erdélyi Zsuzsanna az, aki a nem ebben a kultúrában élők számára fölfedezte, és az egész életét tulajdonképpen erre szánta, hogy az archaikus népi imádságokat megismertesse a világgal.
Igen, ez természetességben élt velünk. Csodálatos közösségteremtő ereje is van ezeknek az énekeknek, és megtisztul lélekben az ember, leteszi azokat a terheket oda, amelyeket visz, és nem hozza vissza. Ez a lényeg. Az ének az nem egy külön cselekvés, igazában az életünk része. Ezek az énekek meg tudnak vigasztalni. Édesanyám elveszítette az első gyermekét, nagyon sokat énekelt, azért, hogy ne sírjon, mert nem bírta volna ki másként. Ezek az énekek természetesen szakadnak ki belőlünk, mert ott van mögöttünk egy élet. Ettől lesz hiteles, hogy én élem azt az éneket.
Mackó Mária turai énekest hallották, s most ismét ő énekel egy nagy boldogasszony napi Mária éneket, és a boldogasszony anyán kezdetű régi magyar himnuszt.
Felvitetett magas mennyországba, angyali szép örvendetes házba. E nap a szűz nagy mennyasszonyságba, az Istennek drága hajlékába. Az életnek belső rekeszibe, szeretetnek édes kebelibe, nagy gyönyörűségek bőségibe, maga mellé ülteti székibe. Ó, szépséges lelki világosság, szűz leányi drága szent anyaság, téged illet bizony a méltóság, tekintetes, nagyságos asszonyság. Téged illet mennyben a tisztelet, angyali szép, fényes karok felett, Fiad után vigy második helyet, mert nincs hozzád, ki hasonló lehet. Vigadj azért szép dicsőségesen, Isten színe előtt nagy kedvesen. És mi ránk tekints kegyelmesen, kik kiáltunk hozzád keservesen. Boldog asszony anyánk, régi nagy pátrónánk, nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk. Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el, szegény magyarokról. Nyisd fel Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el, szegény magyarokról. Kegyezte meg Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el, szegény magyarokról.
Gyerekkoromban nagyon fontos volt, hogy egy vasárnapi ebéd után, akkor még nyitva volt a templom, átszaladjak a velünk szemben lévő templomba. Nálunk a Mária mennybe menetele, mennybe vitele a főoltár, gyönyörű fa festett oltár. És néztem a szobrot, néztem Máriát, és néztem az angyalokat. És én beszélgettem velük. És értettem a hangjukat, értettem az üzenetüket. És egyszer azt vettem észre, hogy az egyik angyal nagyon hasonlít a barátnőmre, és nem rám. És olyan szomorú lettem. De aztán édesanyám megvigasztalt, hogy nem kell ezt ilyen komolyan venni, mert hiszen mindannyian, ha szeretetben vagyunk, akkor angyali létben vagyunk itt. És természetes, hogy a nagy boldogasszony után ugye ott volt a kis boldogasszony, ott volt a Mária születésének ünnepe, Mária neve ünnepe, és erről nagyon sok éneket is énekeltünk és tanultunk, és valóban napvilágot látott a búcsús énekes lemez. Úgy énekeltem föl ezeket az énekeket, ahogy megébredtünk, ahogy köszöntöttük a szűzanyát akkor reggel, amikor mi elindultunk a búcsúba, ahogy ott megjelentünk, megérkezvén, beköszöntünk énekszóval, és ezek az énekek áradnak azóta is a lelkembe.
Hogy zajlott egy ilyen búcsú, és nagyon fontos, és mindenkinek a figyelmébe ajánlom, hogy gyalog kellett menni.
a lélekről szólt ez a találkozás az égiekkel. Mindenképp szóba nem jöhetett, hogy mi rántott húst viszünk például egy búcsúba. Egy kis vajas kenyeret, vagy egy kis zsíros kenyeret betettünk, mellé egy üveg vizet, és a vándort eltartja az út. Úgy szerveződtünk, hogy az életnek volt egy rendje. Ha elindultunk egy búcsúba, akkor tudtuk, hogy jönni kell velünk a keresztnek, és azt a keresztet valakinek vinni kell.
Körülbelül milyen távolságra jártak?
25-30 kilométer, attól függ, hogy melyik úton mentünk, Mária Besnyőre. Mátra Verebély-Szentkút sokkal messzebb van, és ott valameddig elmentünk a vonattal, és onnan mentünk be gyalog. Tehát az a tömeg, az a nép, aki túráról érkezett, azok beálltunk szépen sorba, ugyanúgy, mint egy körmeneten. Elölment a kereszt, és elölment két lobogó, amit vittünk imádsággal és énekszóval. Végeztük a rózsafűzért, minden tized után énekeltünk valami szép éneket, vagy pedig felolvasott, de általában inkább fejből mentek akkor az imádságok, mert mindenki tudott fejbe mindent. Azt megérzi az ember, amikor a lélek hívást kap. Akkor menni kell, akkor nem lehet otthon maradni, tehát egy évben egyszer biztos, hogy el kellett menni, azokat a terheket letenni, amelyek összegyűltek egész évben. És miután augusztusban ugye már nem volt nagy munka a határban, mert ilyenkor már a körte is, a szilva is, az alma is, a szőlő is csak a nap erejében fürdik. És
az aratáson viszont túl vagyunk.
Így már volt miért hálát adni a terményért, a termésért, hiszen életüket határozta meg, hogy miből fognak kenyeret sütni, és akkor nem számított semmi. Nem volt idő. És tényleg valahogy eltartott bennünket az út, mert minden faluban voltak olyan emberek, akik nem tudtak eljönni, mert már nem bírtak mozogni, és azok viszont kipakoltak a ház elé egy kis gyümölcsöt, meg egy kis vizet, és hogyha valaki szomjas volt, akkor azzal megkínálták. Természetes volt, hogy egymásra figyeltek az emberek. Felszabadító élmény volt, amikor leküzdötte önmagát az ember. Hogy oda tudott érni. Hajnalban indultunk, úgy 5 óra körül, hiszen akkor már 10 órakor kezdődött a Szent Mise, de hogyha nagyon meleg volt, akkor még előbb is el tudtunk indulni. És akik elmentek mellettünk, azoknak mindig adtunk egy áldást. Nagyanyám mondta, fiam, emelt fel a kezedet, és a Jóisten nevében áld meg őket, mert hogy ők is részesedjenek ebben az örömben. Nagyon-nagyon nagy erő volt ott ezeken a kegyhelyeken. Nálunk nagyon nehéz, súlyos a Mária szobor, de a legszebb szerintem nem azért, mert turai vagyok. Tehát gyönyörű Mária szobrunk van. Édesanyám mindig azt mondta, fiam, az a legfontosabb, hogy észvel dolgozzál. És amikor láttam, hogy nem vagyunk teljesen egyformák, akik visszük a Mária szobrot, valahogy ki kellett egyenlíteni a vállainkat, és párnákat vartunk, különféle méretű párnákat. És ezeket vittük magunkkal, egyrészt, mert sokkal könnyebb volt a vállunknak, és ki lehetett egyenlíteni ezeket a különbségeket. Ezeket a különbségeket most is ki kell egyenlíteni szeretettel, és jó szóval. És akkor minden rendben lesz ebben a világban.
Mackó Mária magyar örökség és Prima díjas népdalénekest hallották. Hogy is fogalmazott Mackó Mária édesanyja? Fiam, az a legfontosabb, hogy ésszel dolgozzál. Azt hiszem, nem csak ez a mondat gondolat megőrzendő Mackó Mária előbb hallott interjújából, s hadd ajánljam figyelmükbe azt a lemezt, melyről Mackó Mária is említést tett. Énekkel dicsérlek a válogatás címe, s bár elég rég, 2002-ben jelent meg, talán nem lehetetlen ma sem hozzájutni. S most vegyünk számba néhány nagy boldogasszony napjához kötődő szokást. Azt sokan tudják, hogy e napon, augusztus 15-én ajánlotta Szűz Mária oltalmába országunkat Szent István királyunk halálakor 1038-ban. Már említettem Kincsek a hagyományban műsorunk elején, hogy Szűz Mária és a kereszténység előtti ősi asszonyistenség alakja és tisztelete az évszázadok során összeolvadt. Székelyföldön és Gyimesben ma is Babba, azaz Szép Máriának nevezik Szűz Máriát. A csíksomlyói búcsúban például virrasztáskor imádkozva a hívők napfelkeltekor láthatják meg a napba öltözött Máriát, ami nagy valószínűség szerint a pogánykorból ránk maradt szokás. Az arhaikus népi imádságokban, ráolvasásokban is gyakori Mária helyett az ünnepélyesebb boldogasszony kifejezés használata. A himnusz megírása előtt a katolikus magyarság néphimnusza a boldogasszony anyánk kezdetű, valószínűleg 18. századi eredetű ének volt, hiszen e nap egyúttal Magyarország védőszentjének napja is, melyet a Mária kegyhelyekre való zarándoklattal, körmenetekkel és az országszerte rendezett búcsúkkal ünnepelnek meg. Boldogasszony ünnepek szinte minden hónapban felbukkannak, számos szokás, hiedelem kötődik ezekhez a napokhoz, melyek általában úgynevezett dologtiltó napok az asszonyok számára. Ilyenkor nem végeztek bizonyos munkákat, mert a szerencsétlenséget hozott volna, de szinte minden naphoz kötődnek olyan előírások is, hogy mit kell ezeken a napokon elvégezni, hogy az elkövetkező időszak szerencsés, a termés bőséges legyen. Nagy boldogasszony Mária mennybevétele napján, augusztus 15-én, ami a Mária ünnepek közt a legjelentősebb, a moldvai csángó magyarok virágot, gyógynövényt szentelnek, hogy ennek füstjével kezeljék a betegeket, és ez a szokás a 20. század elején az egész magyar nyelvterületen élt még. A Mura vidéken nem szabad sütni ezen a napon, mert a tűz kitör a kemencéből. E nap időjárása termésjóslónak számított. Ha a nagyasszony fénylik, jó lesz a bortermés, tartották a régiek. A naptárban következő szeptember 8-i Mária nap, kis boldogasszony, Szűz Mária születésének ünnepe. A két boldogasszony ünnepe, vagyis a nagy boldogasszony és kis boldogasszony közötti majd egy hónap varázserejű időszaknak számít. Ekkor kell szedni a gyógyfüveket, ki kell szellőztetni a hombárt, amiben a terményeket tárolták, s a téli holmit, a ruhafélét is, hogy a moly bele ne essen. A búzát is ekkor kellett megszellőztetni, hogy ne legyen dohos, és ne essen bele a zsizsik. A hiedelem szerint az ebben az időszakban ültetett tyúk az összes tojását ki fogja költeni. S most térjünk át a hónap végének másik nagy ünnepére. Augusztus 20-a államalapító Szent István királyunk nevenapja, kinek néphagyományban megőrzött emlékét ismét Mackó Mária népdalénekes idézi fel itt a Mária Rádió Kincsek a hagyományban adásában.
Dicső István nagy király, téged ég s föld magasztal, téged tisztel kis országunk, első szent urának val. Tőled vette fényességét, méltóságát, érdemét, koronája ékességét, hitét kincsíts mindenét. Tőled vette fényességét, méltóságát, érdemét, koronája ékességét, hitét kincsíts mindenét. Magyar hazánk fénye, nemzetünk reménye, szent hitünk alapja, népünk édes atya, Szent István király. 1000 évet éltünk, testettél értünk, hogy még áll országunk, te voltál is tápunk, Szent István király. Koronát keresztje elhajolt fényt vesztve, mert hűtlenek lettünk, téged elfeledtünk, Szent István király. Nincs egység közöttünk, nincs áldás fölöttünk. Sok rajtunk az ínség, te légy a segítség. Szent István király, kinek felajáltad drága szép hazánkat, kérd az Isten anyját, tárja felénk karját. Szent István király, tekints ránk az égből, szentek seregéből. Bús ügyünket szánd meg, magyarjaid áld meg, Szent István király. Magyarjaid áld meg, Szent István király.
Augusztus 20-a Magyarország nemzeti ünnepe, az államalapítás és a katolikus egyház fő védőszentjének, első István királyunknak ünnepe. Ma már kevesen tudják, hogy az ehhez a naphoz kötődő új kenyér ünnepének története nem nyúlik vissza a régi időkre, de talán ez is egy olyan szokás, melynek helye van hagyományaink között. A termények betakarításához mindenhol, minden korban számos mágikus cselekedet tartozott. Minden kultúra áldozatot mutatott be isteneinek, hogy megköszönjék a bőtermést, illetve a későbbi időszakok és munkák szerencséjét, sikerességét biztosítsák. Kincsek a hagyományban műsorunkban már többször meséltem az aratáshoz kötődő felvonulásokról, az aratókoszorúról, a földön hagyott első, illetve utolsó kévéről, a templomban megáldott búzáról, terményekről. Az új kenyér ünnepének története az 1800-as évek végére nyúlik vissza, mikor 1899-ben Darányi István földművelésügyi miniszter rendeletbe foglalta a kissé feledésbe merült arató ünnep felújítását. Ezzel szerette volna lecsendesíteni az akkoriban forrongó agrármozgalmakat és helyreállítani az aratók és a földes urak közti jó viszonyt. Azonban kezdetben nem járt túl sok sikerrel, mert ez az ünnep sok településen nem szerepelt a hagyományok között, ezért 2 évvel később újra kiadta a rendeletet. Ekkor már több város és falu eleget tett a felhívásnak, és kisebb-nagyobb ünnepségekkel emlékeztek meg az aratásról országszerte. 1922 körül már volt, ahol az arató ünnepet a magyar kenyér ünnepének nevezték. Emlékszünk, az 50-es évektől hogyan változott ez az ünnep, de azt hiszem a rárakódott politikai üzenettől ma már megszabadult ez a szép szokás. S most a kenyérsütésről és az új kenyérről Váradi Béla pékmestert hallják Kincsek a hagyományban műsorunkban.
Majdnem 15 éven keresztül a skanzenban nyári időszakban dolgoztam, kenyérlángostól kezdve a turostásán kezdve, szóval mindent megcsináltam. Ott a skanzenban sokszor kérdezték, hogy mi a kovász. Minden dagasztás után egy darab tésztát félretettek, elmorzsolták, úgy is nevezték, hogy morzsoltka, meg volt szárítva. Na most annak a feldolgozásához legalább 2 nap kellett. Ha péntek reggel akart sütni, mert általában hetenként egyszer sütöttek, akkor szerdán este egy kis liszttel, langyos vízzel elkeverte azt a morzsoltkát, félretette, és következő estig ott abban szaporodott az élesztő gomba. Amikor a kovász megesik, az egy érett kovász. 2-szer megesik, az se probléma. Másnap este, tételezzük föl, 15 kg lisztből akart kenyeret sütni, akkor 5 kg lisztből megcsinálta a rákovász, mert az alap volt ugye a szárított, és az még mindig 8 órán keresztül ért. és akkor még hozzáteszek is friss élesztőt, bedagassza megfelelő keménységére, és azt is legalább másfél órán, de lehet két órán keresztül is érlelni. Fele időben még egy kicsit átnyomkodja, átszellőzteti, pékesen úgy mondjuk átstészoljuk, és akkor utána kiszaggatja, formázza, és a formába még legalább egy órán keresztül kell a tészta. Mindig addig dagasztottam, amíg a kézről is majdnem teljes egészében levált a tészta, szóval smírolta az ember a tésztát.
Ez megint csak egy német szó.
Ez is smírolás. Csipett egyet, másik oldalra tette, hát nyomkodta, akkor újból egy darabot. Hát sütőiparban ugye a kenyérmosó kefe, az visli. A kenyérmosó edény, az strejzekter. Akkor van a pékgödör, ami leáll ugye a kemencé.
A kemence szájánál, igen, hogy meg tudja tenni.
Leáll az a fusklum. A fővárosban, amikor még a 60-as években én aktívan pék voltam, bevezettük egy jó pár üzembe az úgynevezett alapkovászt, sokkal kevesebb élesztő, mert akkor a élesztő takarékosság stb. Megvolt. Amit ma felhasználnak élesztőt, annak körülbelül a tized részét használtuk mink. És egy hétig az kenyér maradt. Na mostan olyan kenyér, amelynek nem volt megfelelő alapja kovásza, nem egy érett kovászon készült, az 2-3 napon belül úgynevezett begyulladt. Megnyullosodott, és ehetetlen volt. A vidéki asszonyok tisztában voltak vele, hogy kell azt elkészíteni.
Váradi Béla pékmestert hallották.
Szóval az ünneplés, mondhatnám azt, hogy amikor kemencéjavító voltam, mert majdnem 10 éven keresztül Magyarországnak merem állítani, majdnem minden szögletébe jártam. Nagyon sok ilyen házi kis kemencét is javítottam. Nézze már meg a kemencémet, javítsa meg, stb. És hát ugye az elbeszélgettem, hogy ők hogy csinálják, mint csinálják. Na most az aratás ugye általában a júliusban volt, tehát augusztus 20-ra már új kenyér. És azért is nevezték azt, hogy új kenyér ünnepe. Én ne azt mondom, hogy a lényeg az embereknek a kenyér. És az augusztus 20 az egy nagyon szép ünnep, hogy az új kenyeret megünnepeljük.
És hogy csinálták mondjuk gyerekkorában, akkor a házaknál is valami különleges kenyeret sütöttek, vagy a szokásos kenyér volt mindig augusztus 20-án?
Kenyérben nem volt különleges kenyér. Mindig ugyanazt a receptet használták, szóval nem variáltak, nem változtattak a dolgokon.
Egy házi asszonynak akkor milyen lisztje volt? Volt ez a nullás liszt, ez a finom?
Meg a kenyér lisztje. A úgynevezett nullás liszt, az a tészta liszt. A simasága a liszteknek általában egyforma volt, csak hamutartalomban volt több, hogy több korpa rész van benne. Én magam részéről, ahogy említettem a skanzenba is, első pillanattól kezdve burgonyás tésztát csináltam. És mindig úgy mentem, hogy legalább egy 4 órás kovászt tudjak készíteni. Ott is volt nekem mindig az egy kis kaparék, amit mikor bementem, akkor gyorsan beáztattam, mert az is adott egy kis aromát, és a burgonya dagasztás érés, akkor kiszaggattuk kis cipókra, amit föl kellett gömbölyíteni, pékesen fölvirgoltuk. Ezek általában majdnem mind német szavak, virgolás, abslagolás, az a hosszformázás, hogy amikor csináltunk ilyen hosszabb veknit. Amikor aztán föl voltak virgolva, vagyis gömbölyítve, akkor egy 20-25 percet pihent, föllazult a tészta, és akkor ugye kinyújtottuk, rá egy negyed óra múlva mehetett a kemencéhez. Addigra a kemencét ugye fölfűtöttük.
Váradi Béla bácsit, a tahítótfalui pékmestert hallották.
Én annak idején, ahogy említettem, sokszor jártam vidékre, sokszor volt, hogy augusztus 20-án is falusi ünnepséget csináltak, és több házi asszony, hogy úgy mondjam, versenyeztek is egymással, hogy melyikik a legszebb kenyér.
Gondolom megjegyezte a falu, hogy kié volt a legjobb, tudták azt?
Biztos, hogy megjegyezték, és ugye annak a házi asszonynak büszkeség volt, kenyér szentelés volt, abban az időben pedig hát ugye a papokat is egy kicsikét szorongatták, de azért mindig ott volt és megszentelt a kenyeret, ahogy én visszaemlékszem.
Én azt hallottam, hogy Béla bácsi is sütött augusztus 20-ára kenyeret.
Amíg én a skanzenba voltam, minden évben augusztus 20-ra ott a skanzenba én sütöttem meg a budapesti bazilikának az ünnepi kenyeret.
Hát ez nagy büszkeség egy pékmesternek, nem?
Nagyon, és boldog voltam, mikor láttam a tévébe, ugye van a körmenet, és akkor viszik ki, és ki van téve piros-fehér szallaggal átkötve, ez az én kezem által készített kenyér, büszkeség. Éppen a héten egy falusi polgár azt mondja, jaj, Milovács, augusztus 20-ra remélem sütni fog, mint tavaly, ezt mondja, még most is a számba van annak a kenyérnek a íze. Jaj, mondom, örülök neki, hát lóeső érzés az embernek. És augusztus 20 az legyen továbbra is a kenyér ünnepe.
Kedves hallgatóink, a Váradi Béla pékmesterrel készített beszélgetés után kincsek a hagyományban műsorunkban már csak egy kis muzsikára maradt időnk. A Tázló együttes játszik, s a zene előtt megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Legközelebb 4 hét múlva, szeptember 14-én ugyanebben az esti időpontban várom önöket. Vasvári Anna Máriát hallották. Kincsek a hagyományban műsorunk a Nemzeti Kulturális Alap Halmos Béla kollégiumának támogatásával készült 2020-ban.